Az ige hirdetés alapigéje egy hosszabb ige szakasz, úgyhogy helyünkön maradjunk, és így is fohászkodjunk most előtte. Szentlélek Isten, arra kérünk téged, hogy itt az év elején legyél a mi életünket, megújító lélek. Újítsd meg a mi gondolkodásunkat, újítsd meg a mi szívünk vágyát, és újítsd meg a mi reménységünket a Jézus Krisztus által. Amen. A Zsoltárok könyvéből a 42. részt olvasom. Karmesternek, kórháfjainak tanító költeménye. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik a lelkem az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Kiöntöm lelkem, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, azért te rád gondolok a Jordán földjéről és a Hermonról, a Micár hegyéről. Örvény örvénynek kiállt. Zuhatagjait hangjában minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak, miért feledkeztél el róla, miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség? Mintha csontjaim tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A múlt héten Isten tiszteletünkön az okos Isten tiszteletről hallottunk, és arról, hogy az okos Isten tiszteletnek a lényege mindenképpen az önmagunknak az odaadása. A mai alkalommal is szeretném, hogyha tovább beszélnénk és témává tennénk az Isten tisztelet kérdését, és azt szeretném, és arra hívom a testvéreket, hogy a Zsoltár alapján azt gondoljuk át, hogy mi a kapcsolata a mai embernek az Isten tisztelettel. És itt nem csak a vasárnap délelőtt 10 órára gondolok, de arra is. Hogy van a mai ember az Isten tisztelettel. Kérdés az is, hogy miért vannak itt azok, akik itt vannak, és miért nincsenek itt azok, akik nincsenek itt. Miért van az, hogy valaki ennek szükségét érzi, és miért van az, hogy valaki nem, és persze még vannak további variációk is. De arról is szeretnék beszélni, hogy hogyan jelenik meg úgy egyáltalán az Isten tiszteletnek az indulata, gyakorlata, az életünkben, hogy hogyan van jelen, hogyan nyilvánul meg a hálaadás, az odaadás az életünkben, az Istennek a dicsérete az életünkben és az életformánkban. Rövid válasz nyilván az, hogy nehezen. Nehezen. Ez a mai kor, így is mondhatnánk, hogy Isten tiszteletben akadályozott kor. Tudom, van, hogy tanulásban akadályozottság, hát a mai kornak a problémája az Isten tiszteletben akadályozottság. Ezt tapasztaljuk a magunk életében is. A 42. Zsoltár is egy ilyen Isten tiszteletben akadályozott embernek a vallomása. Nagyon, nagyon mainak érzem ezt a Zsoltárt, és ezért is gondoltam, hogy ide hozom itt az év elején. Hiszen mi is az Isten tiszteletünkben elakadt, akadályozott emberek vagyunk. Szeretném, hogyha három kérdést tennénk föl most a Zsoltár kapcsán és alapján. Mi a valódi akadálya a mai embernek nekünk az Isten tiszteletben? Mi a valódi feltétele másodszor annak, hogy legyen valódi Isten tiszteletünk? És harmadszor, mitől lesz valódivá, igazivá az Isten tiszteletünk, a mai ember Isten tisztelete? Hát először az akadályokról. Mielőtt belevágnánk a témában, egy számomra nagyon eszméltető történetet hagyosszak meg. Feleségem, aki első osztályosokat tanít, a kis osztályával, visszatérve a téli szünetből úgy dolgozták föl az ünnepi élményeket, hogy a gyermekeket arra kérte, hogy mindenki osszon meg 4 dolgot az ünnepekkel kapcsolatban, és mind a 4-et valaki másnak mondja el. Először is azt, hogy milyen kedves illatra emlékszik vissza az ünnepből, hogy mi volt a legkedvesebb illat, aztán arról, hogy mi volt a legkedvesebb íz, aztán arról, hogy mi volt a legnagyobb öröm, és hogy mi volt a legnagyobb élmény számára a szünetben, és ezt valakinek el kellett mondania. És aztán miután újra egyesült az osztály, akkor minden egyes gyereken végigmentek úgy, hogy négyen mondták el arról az egyről, hogy neki milyen volt az ünnep. Na most mindjárt persze sokan nagyon frusztrálódtak és csalódtak, mert ők egyből el akarták mondani minél hamarabb, minél előbb az egész osztálynak, hogy mit kaptak karácsonykor. Ők ezt szerették volna elmondani. De aztán, hát mégis a feladat az egy kicsit más volt, és az volt a tapasztalat, hogy sajnos a gyerekek többsége nem tudta elmondani azt, amit a másik mondott neki. Mert annyira csak a magáival volt elfoglalva, hogy azt akarja mondani, hogy nem tudta elmondani, hogy a másiknak mi volt a legkedvesebb illata, élménye, pedig tulajdonképpen egy valakinek kellett volna ezt megjegyeznie. Annyira csak a sajátra koncentráltak. Aztán voltak, akik persze el tudták mondani, és voltak, akik visszahallották mások szájából a saját örömeiket, azoknak ez viszont nagyon jól esett. Az örömük az tulajdonképpen kettős volt, valaki tényleg odafigyelt rám, személyesen, szemembe nézve megjegyezte, aztán egy egész közösség tudott ennek örülni, és az öröm akkor lett háromszorossá, ha valaki pedig el tudta mondani a másét is. Akkor volt igazivá, akkor lett teljes a közösségnek az élménye, hogyha én is el tudtam mondani azt, amit a másik rám bízott. De összességében megállapítható volt, hogy gyerekeknek a jó része nem tudott odafigyelni a másikra. Nem hallotta meg a másiknak az örömét. Gyermekeink azok önmagunknak és a mi saját világunknak a tükrei. Ők most tükröt tartanak nekünk. Amit tükröznek az, hogy annyira el vagyunk foglalva magunkkal, hogy emiatt figyelem zavarban élünk. Hogy nem tudunk odafigyelni sem az Istenre, sem a másik emberre, de valószínűleg igazán mélyen saját magunkra sem. Úgy gondolom, hogy a mi Isten tiszteletünknek is a legfőbb akadálya ez a figyelemzavar. A felolvasott Zsoltárban is ezt a küzdelmet látjuk. Nyilván más és személyes okokból is, de azt látjuk, hogy a Zsoltáros küzd, hogy nagyon igazi, nagyon erős vágyak vannak benne az Isten és az ő háza iránt, de küzd a figyeléssel, mert aztán a végén mindig csak saját magát hallja. Csak saját maga kérdéseit érnek vissza. Meg néhány kérdés, hogy a külvilágból elér hozzád egy gúnyos kérdések, hogy hol van az Istened, akit vártál. És általában csak a saját kérdéseit hallja, főleg miérteket, hogy miért, és fontos még ez is, hogy miért kell szenvednem. Ugye, hogy miért én, miért pont én, miért ezeket a dolgokat kell elszenvednem. Aztán kérdezi saját magát is, talán kicsit olyan csodálkozva is, hogy miért csüggetsz el én lelkem. Meg kérdezi ilyet, hogy mikor jutok el végre az Isten elé, meddig várakoztat engem, vagy meddig kell még átélnem ezt az Istentől való elhagyatottságot. Nagy erősek és igaziak a vágyakozásai, de nagyon erősek a sérelmei és a fájdalmai is, amik újra és újra saját magába hull vissza ennek a Zsoltárosnak a figyelése. Azt gondolom, hogy a Zsoltáros kérdései azok nagyon maiak. Ugye adva van egy szorongó, aggódó, kapaszkodó én, aki keresi, de nagyon-nagyon nehezen találja a megbékélésnek a helyét, a reménységnek a helyét. Mert szenved. És ez minden elvárásának ellentmond. A mai korunk az önkéntelenül is tökére viszi azt, amit Descartes mondott a modernkor hajnalán, gondolkodom, tehát vagyok. Descartes követőit kartéziánusoknak hívják, és ezt az egész gondolkodásmódot, ami most a gyerekeinkben is kicsúcsosodni látszik, azt úgy szokták nevezni, hogy kartéziánus aggodalmaskodás, kartéziánus szorongás. És kicsit arra utal a kritikus vélemények, arra utalnak, hogy tulajdonképpen ezt, hogy gondolkodom, tehát vagyok, ez nagyjából annyit jelent, hogy igazából csak én vagyok. És szorongok, de szorongok, tehát vagyok. Szorongó ember csak eddig jut el. Ez persze egy furcsa vigasztalás a mai ember számára, meg persze Isten káromlás is. Hiszen ha a legfélső vagyok, azaz én vagyok, akkor semmibe vettük azt, amit Isten a csipke bokornál mondott Mózesnek, amikor azt mondta, hogy vagyok, aki vagyok. Önmagában pedig az ember csak hullámokat és egyre lejjebb húzó örvényt talál. És mit csinál az ember? Annál inkább kapaszkodik ebben a mondatban, de én vagyok. És aztán megy egyre lejjebb. És mikor már teljesen levinné az örvény és a kétségbeesés, akkor még utoljára csinál magáról egy szelfit, és azt mondja, azért én még vagyok, aztán szépen elsüllyed a lájkokat, már nincs is ideje megvárni. Valaki egyszer azt mondta, hogy tulajdonképpen az aggódás az működik, nem? Mert az a legjobb, hogyha mindenért aggódunk, mert akkor azt tapasztaljuk, ennek 90%-a nem válik valóra. Tehát az aggódás működik. Aggódom, tehát vagyok, ez az egy biztos, ebbe tudok kapaszkodni, és ha megyek le a lefolyón még akkor is, utoljára ezt tudom kiáltani, hogy de én vagyok. Abban is nagyon mai ez a Zsoltár, hogy még vannak emlékei. Amikor még régen, nagy tömegben mentem a templomba, én is ott voltam, ott újongtam, sőt vezettem ezt a tömeget. De már egyedül vagyok. Már egyedül vagyok a kérdéseimmel, egyedül vagyok az Isten tiszteletemmel, keresem magamnak, barkácsolom magamnak, amit hinni akarok, de a közösség, az igazi ünneplő közösség az már csak emlék. Ez is egy mai helyzet. Persze megvan az egyedüllétnek, az önmagunkba nézésnek is a helye, de azért több minden miatt is örülök az új liturgiának. Egyrészt szerintem most akik fáznak, azok is átértékelik a gyakori fölállástól, leüléstől való irtózásukat, mert most milyen jól jön ez itt a hidegben egy kicsit mozogni. Egyrészt, másrészt az a rész a nagy kedvenc, amikor fölállunk és kezet fogunk egymással, mert akkor ez csak úgy kinyílik a tekintetünk, és fölismerjük, hogy tényleg van itt egy élő húsvér személy, aki itt ül mellettem, és mi összetartozunk. Mert ennek a mai kornak a nagy veszélye, hogy csak én vagyok, csak az én kérdéseim vannak, csak befele figyelek, csak előre figyelek, és nem is veszem észre, hogy kik vannak körülöttem. Fiatal koromban meghatározó versélmény volt, és ez nyilván nem véletlen, mert én magam is ennyit elmondhatok magamról, és ilyen lelki alkat vagyok, aki hajlamos az önmaga körül való forgolódásra, saját maga aggodalmaiba való belecsavalódására. És ennek a kartéziánus aggodalmaskodásnak egyik legszebb kifejezése Babits, a Lirikus Epilógia című verse. Sokaknak ismerős lett, mert kötelező volt középiskolában ezt olvasni, meg talán meg is tanulni. Csak én bírok versemnek hőse lenni, elsős, utolsó, mindenik dalomban. A mindenséget vágyom versbe venni, de még tovább magamnál nem jutottam. És már azt hiszem, nincs rajtam kívül semmi. De hogyha van is, Isten tudja, hogy van. Vakdióként dióba zárva lenni, störésre várni, megundorodtam. Bűvös körömből nincsen módon kitörnöm. Csak nyilam szökhet rajta át a vágy, de jól tudom, vágyam sejtése csalfa. Én maradok. Magam számára a börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy. Jaj, én vagyok az alfa és az omega. Babits azt mondja, csak nyilam szökhet rajta át a vágy, de azt is csalfának gondolja. Én azt gondolom mégis, hogyha föltesszük a kérdést, hogy mi a feltétele az Isten tiszteletnek, akkor mégiscsak ezt kell mondanunk, hogy a vágy. A vágy. Hogyha a szívünk legmélyebb vágyával kapcsolatba kerülünk. Mert az a baj a mai embernek, hogy ezzel nem kerül kapcsolatba a legmélyebb vágyával, és hogyha van is benne óhajtás, az nem elég erős. Mert ennél szebb költői kifejezése alig lehetséges. Az Isten közössége, az Isten háza utáni vágyakozásnak, hogy mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra és hozzá kívánkozik. Ennél szebben ezt még senki nem mondta el. Ez valódi vágy, ez nem kamu, ez erős vágy. De persze erős a szorongó én is, amelyik nehezen lát magánál tovább. És ez a kettő birkózik, ezt látjuk a Zsoltárban, ez a kettő birkózik egymással. Olyan, mint mikor a filmekben a vízbe harcolnak, hogy eltűnnek, aztán egyszerűen előjön az egyik, megint eltűnnek, előjön a másik. Nagyon erős ez a vágy, de nagyon erős a szorongó énnek ez a csak magáig látó kiterjeszkedése is. és birkózik ez a kettő egymással. Hol a sértett én, hol az Isten után vágyakozó én. És egy kicsit a hol az önmagát istenítő én, hol meg a valódi Isten tiszteletre vágyódó én. Az olvasmányok között szerepelt a kánai mennyegzőnek a története, ez az egyik ilyen hagyományos igerész, amit ilyenkor, vízkeresztkor felszoktunk olvasni, mert a vízkeresztnek a lényege, ugye latinul, vagy pontosan a görögül, az epifánia pedig azt jelenti, hogy megnyilatkozás, és ugye Jézusnak ez volt az első története, hogy egy csoda cselekedete a János evangéliumában, amikor megmutatta maga dicsőségét. Kinyilvánította, megmutatkozott, epifánia volt ebben az értelemben. Ebben egy fontos, meghatározó kijelentés van, hogy kicsoda Jézus. Jézus önkijelentése van. És amit itt elmond tulajdonképpen, annak az üzenete ez, hogy a vágyad az nem csalfa, mert én vagyok az, aki inni adok annak, aki igazán megszomjazott. És ahogyan a bárányhoz tartozik pásztor, a vándorhoz út, az éhezőhöz kenyér, a szomjazó szarvashoz hűvös vízű patak, így tartozom én ehhez a világhoz és hozzád, ha igazán szomjazol. És egy fontos önkijelentés mond magáról, tulajdonképpen egy esküvői képben mondja el az Istennek a nagy tervét, hogy ő ünnepet készített, egy mennyegzőt készített, amiben az igazi vőlegény, aki az igazi örömet adja, aki az igazi bort adja, és a bor az pedig emlékeztet persze minket az ő vérére, az áldozata révén ünnepet szerez számunkra, és aki maga az igazi vőlegény, az Jézus Krisztus. És mi az ő népe, és az ő mennyasszonya vagyunk. És persze a mi vágyunk az lehet, hogy nem elég erős, de van valami, ami fokozhatja a mi vágyunkat, hogyha tudom, hogy valaki mennyire vágyakozik én utánam. Ha egyszer ezt átérzem, ezt megérzem, hogy valaki mennyire vágyakozik én utánam, akkor az én vágyam is elkezd erősödni utána. Sok minden szorongatja az életünket. Sokszor esünk saját csapdánkba, és ez csapdába ejt bennünket, a magunk szorongása. De van valami, és ezt hirdeti a vízkereszt, ami még erősebben szorongat bennünket, ez pedig a Krisztusnak a szeretete. A bennünk munkálkodó Szentlélek által ez még erősebben szorongat bennünket. Ő az, aki áldozattal készít nekünk ünnepet, aki nem csak aztán vizet ad, amire olyan nagy szükségünk volna, hanem bort is ad, és ezt ígéri a Krisztussal való találkozás, hogy ad vizet, ami megtisztul, ami belső szomjunkat oltja, de annál több is. Bor, öröm és ünnep. Mi reformátusok, protestánsok ünnepelni szeretnénk ebben az évben. Amikor így szeretnénk tenni, akkor tulajdonképpen mély, tiszta vágyakat kellene, hogy kérjünk. Ezért lenne jó imádkoznunk. Hogy vágyjuk a megújulást, hogy legyen a reformáció újra a tapasztalatunk. Úgy örültem, amikor hallottam, hogy a házi csoport vezetők nagyon jó, több órás beszélgetésben bonyolultak arról, hogy hogyan lehetne megújítani a gyülekezetünket. Ez biztos részben az is történhetett, mert én nem voltam ott, de ettől függetlenül nagyon örülök neki, vagy ennek ellen, vagy ezzel együtt is nagyon örülök ennek, hogy egy ilyen vágy itt ebben az ünnepi évben föltört egy csoportban, és vágyják a gyülekezetünknek a megújulását. Mert érzik, hogy sok minden nem úgy van, hogy sok szempontból Isten tiszteletben akadályozott nép vagyunk, és olyan jó lenne, hogyha ez a Krisztus szeretete erősebben megnyilvánulna. Na de tegyük föl a kérdést, hogy mit tehet ezután a mai ember? Mitől lesz hiteles, valódi a mai embernek az Isten tisztelete? Mert nem tudunk úgy tenni, mintha nem ebbe a szorongó korba élnénk. Mit tehetünk mi, akik olyan nehezen adnak szabad folyást az Isten utáni legtisztább vágyuknak? Mit csináljon a mai ember, akinek az örömét olyan gyakran megrabolja az aggódás? Hát azt gondolom, azt, amit a zsoltáros tesz. Ha már be vagyunk zárva magunknak, akkor egy zseniális dolgot tehetünk, amit a zsoltáros tesz. Prédikáljunk magunknak. Ezt teszi. Magának prédikál. És ez az utolsó szava is. Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Ezt kétszer is elmondja, ezt a prédikációt magának a zsoltáros. Szoktunk-e prédikálni önmagunknak? Ezt a kérdést tegyük most föl magunknak. Tulajdonképpen az Isten tiszteletnek ez egy nagyon kreatív formája. Persze sokszor szoktunk magyarázkodni magunknak, meg megmagyarázni, meg vitatkozni magunkkal, meg küzdeni. De szoktunk-e, hogy igazán prédikálni? Az igazi prédikáció az, csak röviden ennyi, hogy bízzál Istenben, hogy nem vagy te magadra hagyva. Mit gondolsz te, hogy magadból akarod levezetni az élet rendjét és értelmét? Hogy te vagy a kulcs a zárba? Hát vedd már észre magad, és kezdjél el bízni Istenbe. Bízzál Istenben. Hát fordulj már felé. És lép ki így önmagadból. Ez az egy kis rövid prédikáció. Ezt mondd el magadnak. Az igazi prédikáció az mindig ezt teszi velünk. Istenhez vezet, és az ő bizalmába vezet el bennünket. És talán egyszer eljutunk oda is, hogy magunkról megfeledkezve tudunk gyönyörködni is a mi vőlegényünkbe, meg aztán arra is, hogy valóban szétnézzünk egy kicsit, és tudjuk adni magunkat az engedelmességre. Visszatérve a kánai mennyegző történetéhez, Mária azt mondja nekik, hogy ti már most türelmetlenek vagytok, elfogyott a borotok, nem tudjátok, hogy mit kell tenni, és amit Jézus mond, az látszólag értelmetlen, de én azt mondom nektek, tegyétek meg mindazt, amit mond, adjátok magatokat az engedelmességre. És mit mond Jézus alapvetően? Ilyeneket mond a tanítványoknak, hogy imádkozzatok, meg legyetek éberek. Meg ilyeneket, hogy forduljunk a mi fele barátunk felé. És engedjük, hogy egymás felé fordítson bennünket. Ahogyan olvastuk a római levélben, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Ez már maga egy nagy Isten tisztelet. Luther Márton mondja, most idézzük őt itt az 500. évforduló hajnalán, ha mindenki embertársáért élne, tele lenne a világ Isten tisztelettel. Örömmel, felszabadultsággal, saját aggodásainkból való megszabadulással, ilyen értemben okos Isten tisztelettel. De mindennek az örömhíre az, hogy ott belül bennünk, az Isten lelke által a Krisztus szeretete szorongat bennünket, sokkal erősebben, mint ennek a világnak minden szorongása, amiből csak rossz válaszok következnek, mert aki még a katasztrófa közepén is magát szelfizi, az biztos nem okos Isten tiszteletet csinál. Mikor közben körülöttünk megy tönkre a világ, meg mennek tönkre emberek, de azt az egyet hajtogatja, de csak én legyek én, ez a fontos. Az okos Isten tisztelet az, amikor adni tudjuk magunkat, és amikor magunkban azt a legmélyebb vágyat felfedezzük, és magunkban a Krisztusnak a szorongató szeretetét, ami aztán éppen ezért magunktól elfordít minket ő hozzá. Isten adja, ez az idei évünk ne legyen Isten tiszteletben akadályozott év, vagy hogyha az is, akkor tudjuk elprédikálni magunknak újra és újra. Bízzál Istenben, ahogy Szent Simonnál mondja, mert nem hágy el. Amen.